áldás, békességet kívánunk mindenkinek, sok szeretettel köszöntöm mindenkit bűnbánat Isten tiszteletünkön, és sok szeretettel köszöntöm szolgálattevőnket is, aki legátusunk most a Budapesti Károly Gáspár Református Egyetem hittudományi karáról érkezett közénk, de volt ő már itt közöttünk nem is olyan régen a teológus napon, úgyhogy emlékezhetünk rá. Isten áldása legyen ezen a mai alkalmunkon, szolgálatodon.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem. Mindig benned reménykedem. Ámen. Alkalmunk kezdetén énekeljük testvéreim a 155. énekünket. A 155. ének így kezdődik, ó Úristen, légy közöttünk.
Úristen, légy
meg fejünket, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük gondviselő szeretetedet, hogy velünk vagy, hogy vigyázol ránk, és hogy összegyűjtöttél minket szent ígéd hallására. Kérünk Istenünk, csendesítsd most el szíveinket, segíts, hogy le tudjuk tenni Te előtted életünknek minden kínzó gondját és baját. Urunk Istenünk, olyan jó tudni, hogy még ajkunkon sincs a szó, de Te már akkor tudod kérdéseinkre a választ. Köszönjük, hogy sokféle mulasztásunk, kétségeskedésünk és vétkeink ellenére Te újra keresel minket, hívsz, sőt, feladatokkal akarsz megbízni bennünket. Kérünk, Urunk, adj nekünk megújulást, békességet, hozzád térés szent lelked által, hogy rajtunk keresztül is a Te jó akaratod diadalmaskodjék a világban. Kérünk, Atyánk, mutasd meg most nekünk szentséges akaratodat. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg. Ámen. Az az ige, amelynek alapján Isten szent lelkének segítségével az ő üzenetét szeretném átadni nektek, írva található János evangéliumában a 6. részben, az 53-tól az 57. versig tartó részben eképpen. Jézus így szólt hozzájuk. Bizony, bizony mondom néktek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én is ő bennem. Ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. Ámen. Valahol a csendes óceán egyik szigetén, egy lepra telepen, ahol sok kétségbe esett, dühös és fájdalmasan megcsonkított ember élt együtt összezárva, különös jelenet játszódott le nap mint nap. A nagy nyomorúságban élt egy idős férfi, aki a megpróbáltatások ellenére is nyugodt tekintetű volt, és sokat mosolygott. Testi fájdalmai ugyanolyan nagyok voltak, mint a többieknek. Mégis látszott, hogy ragaszkodik az élethez. Nem esett soha kétségbe, és gyengéden segített mindenkit a környezetében. Feltört hát a többiekben a kíváncsiság. Mi lehet az oka, hogy ebben a földi pokolban egy valaki a sok közül olyan erős és derűs? Talán nem érezte a fájdalmakat, vagy már megszokta? Ez nem valószínű. Az történt, hogy ez az idős ember minden nap, pirkadatkor, oda vánszorgott a lepra terepet körülvevő kerítéshez, egy megszokott helyen leült, és csöndben várakozott. Nem a nap felkeltét szemlélte, és nem is a csendes óceán szigetének a szépségét. Megvárta, amíg a kerítés másik oldalán megjelent egy asszony. Ő is idős volt, mint a férfi. Arcán a ráncok kisimultak, a szeme megtelt gyengédséggel. Az asszony nem szólt semmit. Titkos üzenetet adott le csendben, és tapintatosan. Egy mosolyt. A férfi megértette a mosoly mondani valóját, és ő is egy mosolyjal válaszolt. Ez a néma társalgás egészen rövid ideig tartott. Az idős ember felállt, és visszaballagott a barakkok felé. És ez így ment minden áldott reggel. A leprást ez a női mosoly éltette, megerősítette, és segítette számára elviselni minden napnak a terhét. A másnapi találkozóik abból a mosolyból élt, amit hajnalban kapott ettől az asszonytól. És ez a tovasiető nő persze nem volt más, mint az idős leprásnak a felesége. Így beszélt egyszer róla. Mielőtt ide kerültem erre a lepra telepre, titokban ápolt, minden létező és elérhető gyógyszerrel. Egy idős asszony még valami kenőcsöt is adott neki. Azzal bekente az arcomat, kivéve egy egészen kicsi helyet, ami csak akkora volt, hogy egy gyengéd csók elfért rajta. Mégis minden erőfeszítés hiába volt. A hatóság nem sokat tefetóriázott, és idehoztak egész egyszerűen a lepra terepre. Ő még ide is követett. Amikor minden reggel meglátom, tőle tudom meg, hogy még élek, és őszintén mondom, hogy az ő kedvéért élek. Kedves testvéreim, nekünk is lehet egy ilyen éltető forrásunk, amely erőt ad, ami fellelkesít, és amit nem lehet elvenni tőlünk. Ha a szívünket kitárjuk, mi is találkozhatunk valakivel, aki értelmet ad az életünknek, sőt, aki valódi élettel ajándékoz meg bennünket. Jézus Krisztusra gondolok, kedves testvéreim, aki az úrvacsorában önmagát, a vele való találkozást és közösséget ajándékozza nekünk. Az úrvacsora a hívő élet nélkülözhetetlen feltétele. Ahogy a szegény leprás embernek is nap mint nap szüksége van az éltető mosolyra, úgy nekünk is szükségünk van az úrvacsorára. Mégpedig azért, mert Jézus így fogalmazott, és így tanított minket, ha nem eszitek, nincsen élet ti bennetek. Az, hogy mi az élet, vagy mitől élet az élet, sokan sokféleképpen értelmezik. Gondoljunk csak arra a mondásra, amit akkor szoktak mondani, hogyha valaki gazdag, és csak úgy habzsolja az élvezeteket. Ez aztán tud élni, szokták mondani. De valóban ez az igazi élet? A görög nyelv, amelyen az Új Szövetség íródott, kétféle kifejezést használ a mi élet szavunkra. Az egyik a biosz, ami a testi, fizikai életre utal. De van egy másik szó is a görög nyelvben az élet kifejezésére, mégpedig úgy hangzik, hogy zoé. Ezt a szót használta Jézus is, amikor arra utalt, hogy az úrvacsora életet támaszt a hívőkben. De milyen élet ez a biosszal, a testi, fizikai létezéssel szemben? A Zoé az ember szellemi életére utal. Azonban nem holmi szellemi tevékenységre, hanem arra a hatalmas csodára, hogy az embernek szellemi kapcsolata van, vagy lehet Istennel. Jézus Krisztus szemében tehát az az igazi élet, és erre tanít minket is. Ne elégedjünk meg pusztán a biosszal, a pusztán biológiai létezéssel, hanem törekedjünk valami többre, valami minőségileg másra is. Sajnos mai világunkban sokan ennek csak a kínzó hiányát érzik, és megpróbálják betölteni földi, testi pótlékokkal ezt az űrt. Mindig az utolsó divatnak megfelelő öltözékkel, reprezentatív lakással, külföldi luxusutakkal. De ez űr mégsem szűnik meg. Egyszer egy üzletember a pénz utáni hajszában a túlhajtott munka következményeképpen idegkimerülést kapott. Az orvos hegyi levegőt ajánlott neki, menjen, töltse a hegyekben a szabadságát. Amikor megérkezett az alpesi állomásra, egy bánatos és könnyező asszonyt vett észre. Megkérdezte az asszonyt, miért sírott magában a váróteremben. Ő azt válaszolta elkeseredve, hogy a fiát akarta meglátogatni, aki nem régen költözött ide, de elveszítette a papírt, amin a címe volt. Az üzletember gyorsan segíteni akart. A telefonkönyvben megtalálta a címet, sőt, egy taxival oda is vitte az asszonyt. Azon az estén boldog, nyugodt és vidám volt ez az üzletember. Másnap írt is az orvosának. Doktor úr, végre nyugodt embernek érzem magam. Másoknak a gondjával foglalkozom, segítettem, és már sokkal-sokkal jobban érzem magam. Mi hát a baj a korunk emberének? Az, hogy nem azt az életet éli, amire valójában Istentől rendeltetett. Megreked a földi síknál, ennél a pusztán fizikai létezésnél. Jézus megtanít bennünket arra, hogy létezik egy másféle élet is, ami minőségileg többet jelent, ez a Zoé, amit említettem. Az ő életéből, Jézus Krisztus életéből megtanulhatjuk, hogy mit jelent ez. Hogy mi az, ami nekünk olyan kínzóan tud fájni, hogy hiányzik az életünkből. Mi az az igazi belső békesség. Az erő, amely életeket tud átformálni. Az öröm, amely valóban megelevenít és nem múlik. És az a szeretet, amely túl tud lépni minden emberi korláton. És végül az engedelmesség, amely Isten akaratát követi. Az az igazi élet, amit Pál apostol Jézus Krisztusban talált meg. Nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Így tanította a mi urunk Máriát Lázár sírjánál, aki én bennem hisz, ha meghal is, él. Az Úr Jézus ajándékozta Zoé azonban nem csak az örök élet távlatait nyitja meg előttünk, itt már ezen a földi életben is megajándékoz minket. Miért van szükségünk rá a hétköznapokban? Azért, mert vele az ember sokkal könnyebben el tudja viselni a biosszal, a testi létezéssel járó fájdalmat és fáradtságot. Református szeretet intézményeinkben nap mint nap megtapasztalhatjuk ezt. Amikor az ott szolgáló testvérek el nem múló türelemmel és szeretettel gondozzák a rájuk bízottakat, olykor akár 30-40 gyermeket is szépen gondosan. De ugyanilyen hősies teljesítmény az is, amikor idős, beteg nagymamák látják el az unokákat, mert a szülőknek a hétköznapi rohanásban erre már nem marad idejük. Elmennek értük az iskolába, és az óvodába, sütnek, főznek nekik, és kikérdezik tőlük a leckét. Teszik mindezt úgy, hogy közben már alig van fizikai erejük, és a sok betegség esetleg már megnyomorította a testüket. Hogyan képesek mégis erre a csodára? Úgy, hogy részesültek ebből a Jézusi Zoéból. Akkor tehát, amikor Jézus azt akarja, hogy a hozzátartozóknak valóban életük legyen, akkor már nem a meglévő biológiai létezésre utal, hanem erre a nélkülözhetetlen pluszra, ami nélkül bizony csak kínlódunk és vegetálunk. Az, hogy ez a Zoé valóban nélkülözhetetlen része az életünknek, mutatja az a tény is, hogy nélküle milyen könnyen összeroppanhat a biosz. Ennek a súlyát mi magyarok sajnos különösen is érezhetjük. Hivatalos statisztikai adatok szerint hazánkban évente 3000 ember lesz öngyilkos. És öngyilkossági kísérletet mintegy 20000 ember követ el. Riasztóan nagy számok ezek. És ha az okokra tekintünk, olykor meglepően kicsiny dolgok miatt éreznek az emberek mélységes elkeseredettséget. Vagy pedig az űr, a magányosság válik számukra elviselhetetlenné. Egyszer egy fiatalember kétségbe esett, félt és céltalannak érezte az életét. Elment egy pszichiáterhez. Ő azt mondta neki, barátom, magának nincs semmi baja, ki kellene kapcsolódnia. Most érkezett a napokban egy cirkusz a városunkban. Azt mondják, hogy egy nagyon szellemes bohóc is fellép. Menjen el, meglátja majd, hogy ki fognak tisztulni a gondolatai. A páciens megijedt. Karon ragadta az orvost, és így szólt. Doktor úr, az a bohóc én vagyok. Igen, ilyen korunk embere, ilyen az, amikor valakinek az életéből hiányzik a Zoé. Kifelé vidám, talán még tartalmasnak is tűnik, de belül üres és kom. Ezért akarta hát a mi urunk, hogy a miénk legyen a Zoé, a tartalommal teli élet is. Végül, kedves testvéreim, arról szeretnék szólni, hogyan juthatunk mi is ehhez a Zoéhoz. Jézus Krisztus szavaiból, amit felolvastam néhány perccel ezelőtt, nagyon pontosan és tisztán megtudhatjuk a választ. Ha eszitek az emberfia testét, és isszátok az ő vérét. De hogyan kell értenünk ezeket a szavakat? Mit jelent az, hogy Jézus testét enni, és vérét inni? Mindannyian nagyon jól ismerhetjük az úrvacsora szereztetési szavait. Ez az én testem, és ez az én vérem. Ezeket úgy kell értelmeznünk, mint ami mi érettünk megtöretett test, illetve mint az a vér, amely sokakért kiontatott a bűnök bocsánatára, ahogyan azt Máté evangéliumában is olvashatjuk. Természetesen azonban úgy kell azonosítanunk a kenyeret Krisztus testével, és a bort az ő vérével, mint ahogyan például a fényképen lévő édesanyánkra vagy szeretteinkre mondjuk azt, hogy az ott az én édesanyám, de természetesen tudjuk, hogy fizikailag nem azonos vele az a fénykép, hanem csak kiábrázolja őt. Hogy Jézus Krisztusnak ezek a kifejezései nem konkrét fizikai, hanem testi, vagy nem testi, hanem lelki síkon értendőek, azt jól alátámasztja az általa, Jézus által hozzáfűzött megjegyzés is. A lélek az, aki életre kelt. A test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. Az úrvacsora vétel egy ilyen bizonyos belső, titokzatos találkozás Jézus Krisztussal. Calvin úgy fogalmazta ezt meg, hogy az úrvacsora unio mystica con Christo. Krisztussal való titokzatos egyesülés. A jelenlévő élő Krisztus, Jézus Krisztus közösségre lép az úrvacsorában részesülőkkel. Ő maga adja önmagát és érdemeit nekünk, értünk. Mint ahogyan az első tanítványoknak, úgy nekünk is mondja, vegyétek, egyétek, ez az én testem. És mi is hittel, hit által fogadhatjuk be őt. Ha belegondolunk, micsoda óriási lehetőség ez minden benne hívő embernek. Amikor veszük a kenyeret és megesszük, és megisszuk a bort, az felszívódik a testünkben, átjut a vérünkbe, és onnan többé soha nem lehet elkülöníteni. A vérünké részünké válik. Az úrvacsorában így járja át a lelkünket Jézus szeretete és szent lelkének ereje. így lesz egy év velünk, és táplál bennünket az örök életre. És általa így töltekezhetünk meg mi is a Zoéval, az igazi élettel. Éljünk hát, testvérek, minél gyakrabban ezzel a lehetőséggel, az úrvacsora lehetőségével, hogy megteljék a mi cserépedényünk, a mi bioszunk tartalommal, kincsel, azaz Zoéval. Hogy miénk lehessen az az élet, amit Jézus Krisztus ígért a benne hívőknek. Így legyen. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, Te nem csak a mennyben akarsz lakozni, hanem nálunk is, itt a földön. Urunk, köszönjük neked, hogy eljöttél közénk emberek közé a világba, hogy látva bűneinket, szenvedéseinket, félelmeinket és fájdalmainkat, Te lehajoltál hozzánk, mert annyira szeretsz minket. Kérünk, segíts, hogy megnyissuk szívünket Te előtted. Segíts, Urunk, hogy méltó helye legyen az életünkben a Te szeretetednek, a Te lényednek. Ne csak helyet szorítsunk benne, hanem Te legyél az első, a legelső. Hogy érezzük, hogy olyan fontos vagy a számunkra, mint a levegő, amely nélkül nem tudunk egyáltalán élni. Köszönjük, Urunk, hogy megérthettük. Nálad van az erő és a szeretet, az igazi élet. Nálad van a szabadulás. Köszönjük, hogy ennek örömével és jó hírével mindannyiunkat meg akarsz ajándékozni. Kérünk, hogy a Te erőddel vezess minket tovább utunkon is, és tégy minket is alkalmassá örömhíret hirdetésére. Kérünk, mennyei Atyánk, most a betegekért, a szenvedőkért. Te őrizd, vigasztald és erősítsd meg őket. Légy velünk, Urunk, és segíts, hogy mi se felejtkezzünk meg soha Te rólad, a Te szeretetedről. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Most folytassuk könyörgésünket, és mondjuk együtt felhangon az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot.
Mi a Atyánk, aki a mennyben van, szenteltessék meg a Te nevedet. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Áldás vétel előtt énekeljük a 200. énekünknek mind a 6 versét. 200. énekünk így kezdődik: Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk, Jézusunk. fennállva fogadjuk Istenünk áldását. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen. Áldás, békesség, viszontlátásra.
Mielőtt én is áldás, békességet kívánnék és elköszönnék az előtt, hadd mondjam köszönetet a szolgálatért, Kultétűnék Fekete Katalinnak, ami kedves szolgálat szerintnek, és kívánjuk, hogy Isten őrizze meg őket most majd a hazafelé vezető úton, és a kislányával együtt érkezett ugyanis ide közénk, csak itt oldalt ülő, és imádkozzunk a pünkösdi szolgálatokért, közöttük az ő szolgálatáért is, és várunk mindenkit sok szeretettel az ünnepi istentiszteletekre is, tehát pünkösd első és második napján is 10 órai kezdettel lesznek alkalmaink is, mind a két alkalommal megterítjük az Úrnak szent asztalát, vagyis amiről most is szó volt, azzal Isten kegyelméből remélve, hogy éltet bennünket, és itt lesz közöttünk, megállt bennünket, élhetünk az ünnep két napján is. Most is kérem a testvéreket, hogy segítsenek abban, hogyha van idős, beteg, gyülekezeti tagunk, testvérünk, aki nem tud eljönni ide az istentiszteletekre, de szeretne úrvacsorát venni, akkor ennek a híre hadd juthasson el hozzám, mert nagyon szívesen elviszem házhoz is az úrvacsorát. Jó pihenést kívánunk mindenkinek, áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!